Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban, mely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsora, és melyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyébe kalauzoljuk el Önöket. Mielőtt azonban elkezdjük a műsort, hírekkel is szolgálhatunk, ezúttal arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy a mai nap folyamán az ELTE bölcsészkarán itt Budapesten egy érdekes megemlékezés történt. Nevezetesen arra emlékeztek meg, tegnap este kezdődött a megemlékezés, Jan Aszman meghívott német előadónak az egyiptomi kultúra hatása és recepciója az európai kultúrában, európai művészetben, gondolkodásban, témakörében, tehát ma pedig egyiptológiai Mezopotámiával kapcsolatos és a héber zsidó történelemmel kapcsolatos előadás sorozat volt. A délelőtt folyamán volt az egyiptológiai előadás, és néhány szót szólnék erről, tényleg röviden. Az első előadást Bács Tamás tartotta, az egyiptológia tanszéknek a vezetője, és Imiszeba sírjának a feltárását végzi, illetőleg feldolgozását Thébában. Ebben a sírban van egy olyan jelenet, ahol három csoportban négy-négy király található, ez a jelenet pedig részét alkotja egy olyan áldozati jelenetnek, ahol 9. Ramszesz Amon bárkája előtt mutat be áldozatot, tehát itt a 12 király szoborról beszélt, amik egyértelműen szobrok voltak, lehetett látni, illetőleg lehet látni a sírban, ahogy a papok a vállukon viszik azt a bizonyos tartó szerkezetet, amire a szobrokat ráállították, a szobrok mellett ott van a nevük, és három csoportba vannak osztva, tehát tulajdonképpen ez egy ünnepségnek a részét alkotta, ami, mint az előadásból kiderült, 9. Ramszesz uralkodásának a legitimizálását szolgálta, mint egy az őseit, a családját a példaként felhozott, példának tekintett uralkodókat mutatta be. Tehát ez volt az első előadás Dióhéjban. Ugyanilyen Dióhéjban a második előadás Hasznos Andreának a tébai kopt szerzeteseknek az életéről szóló előadása volt. Ebben Imiszeba sírjával fejezte be, hiszen több kopt közösség élt ezen a területen, tehát az ókori Thébának a területén. Jellemző volt, hogy a kopt remeték ókori egyiptomi sírokba költöztek be, ott laktak és harcoltak a sírok falán ábrázolt korábbi istenségekkel, számukra gonosz démonokkal, őket kívánták legyőzni, és természetesen azzal, hogy itt laktak, itt éltek, különböző tevékenységeket is végeztek. Ezen tevékenységek egy része, úgy mondanánk ma, hogy ipari tevékenység volt, tehát például szőttek, fontak, bőrföldolgozást végeztek, köteleket készítettek, kosarakat hoztak létre, és könyvkötéssel is foglalkoztak, és mindemellett persze írtak is különböző szövegeket, tehát magánjellegű szövegeket, liturgikus egyházi szövegeket, sőt, mint kiderült, görögül is tanultak, és a görög tanuláshoz fontosabb, jelentősebb ókori auktoroknak a szövegeit is felhasználták.
Bocsáss meg egy pillanattal, volna egy kérdésem. Hogyan harcoltak a démonok ellen?
Szellemi síkon harcoltak, tehát a bennük levő lelki erővel próbálták megakadályozni, hogy a démonok hatással legyenek rájuk. Tudunk például olyanról egy kopt legendában, hogy az egyik démon azt az érzetet keltette egy kopt szerzetesben, hogy ló dobogással hatalmas ménes ront felé, és mindjárt eltapossa, hogy hódoljon be neki, legyen az ő szolgája. Tehát hasonló jellegű harcokról van itt szó. Tehát nem fizikai karddal, pajzsal harcokkal, hanem szellemi küzdelemről, a ókori mágia elleni erőt kívánták itt kifejezésre juttatni.
És ez gyakorlatilag ez meditálásban merült ki, vagy imádkozásban merült ki?
Ez imádkozás volt elsősorban. És volt itt egy település is, tehát nem szerzetes közösségnek az élete, hanem városi település, az pedig Medinet Habuban volt, ahol szintén volt természetesen templom. Na most ezek az emlékek sajnos nagyon kevéssé megfoghatóak, a legtöbbjük elveszett. Elveszett azért, mert elbontották a későbbi időszakban. Ugye ezek a korai kopt emlékek még az első évezred első felében, közepetáján, 8. század közepén ürült ki, tulajdonképpen akkor távoztak innen a közösségek, tehát addig éltek itt, a későbbi időkben lebontották őket, ami pedig megmaradt, mert azért nem néptelenedett teljesen el, az pedig nagyon sokszor éppen a régészeti feltárásoknak estek áldozatul, tekintve, hogy ezek nagyon frissek, újak voltak az ókori emlékekhez képest, lebontották őket, és a dokumentációjuk hát nagyon hiányos, vagy egyáltalán nincsen, tehát semmiképpen sem tekinthető jól használható dokumentációnak, éppen ezért nagyon sokszor kis töredékekből, egészen apró utalásokból lehet csak következtetni rá. De azt tudjuk, hogy komoly kolostorok álltak például itt. Utazók, 18. századi utazóknak a rajzai, 19. századi fényképek tanúskodnak róla, hogy például volt olyan épület, ami egész magas toronyként állt még akkoriban.
Nem lehet, hogy ezek a kop szerzetesek átvándoroltak a Kairó közeli Vádi Natrumba, ahol még most is komoly kopt közösség él, komoly kopt templomok vannak, sőt, sivatagban kinnélő szerzetesek, remeték.
Ott is éltek a korai kopt időszakban is, tehát a bizánci időszakban is már éltek, tehát az, hogy innen oda mentek volna, nincs kizárva, hát utaztak Görögországból, Európából is mentek tanulmányozni a remete életet, a szerzetes életet Egyiptomba, tehát ennek semmi elvi akadálya nincsen, de nem szükségszerű, hogy oda mentek, hiszen az egész országban mindenütt a kereszténység uralkodott még ebben az időszakban, a muszlim hódítás előtt. Tehát elköltöztek innen. Ennyiről van szó. Na, a következő előadás tulajdonképpen ennek a másik oldalára világított rá, mert hogy arról volt szó Irsai Nagy Balázsnak az előadásában, hogy Európa mit gondolt, mit tudott a koptokról, akik föltűntek már nagyon korán, 1170-ből származik az első említése annak, hogy kopt szerzetesek éltek konkrétan Európában, jakobitáknak nevezték őket, de tudjuk, hogy korábban is megvolt a kapcsolat, hiszen Karolin korszakban is, Nagy Károly idejében is jöttek, illetőleg mentek a szerzetesek Egyiptom és Európa között, hogy tanulmányozzák a szerzetesi életet, annak a életmódját, a rendnek a házi rendjét tulajdonképpen úgy alakították ki, és például teveszőr kabátot viseltek, tehát azt Egyiptomból szerezték be, úgyhogy nagyon sok mindent tanultak az egyiptomi szerzetesektől, de a tényleges kopt életet azért kevesen ismerték, tehát nagyon sok legenda is keletkezett.
Bocsi, lehetett ennek valami köze a keresztes háborúkhoz?
Igen, és itt jön pont a keresztes háborúk, és a szentföldi zarándoklatok, mert hogy ezeken keresztül haladtak Egyiptomon, tehát több magyar utazó is, meg más nemzetiséghez tartozó utazó, aki a Szentföldre utazott, de nagyon sokszor Egyiptomon keresztül utazott a Szentföldre, és így látogatta meg Egyiptomot, és ismerte meg azt, hogy milyen élet zajlott ott. Például Lászai János, aki Mátyás király udvarában volt, és aztán Rómában gyóntatópapként fejezte be életét 1523-ban, ő járt 1483-ban a Szentföldön, és írta meg a szentföldi utazásainak a történetét. Most ugyanezen utazás alkalmával más is járt a Szentföldön, a mainzi kanonok, például Bernhard von Breidenbach, német utazók is jártak, az ulmi domonkos szerzetes Felix Faber is megírta a történetét, tehát ezek mind fennmaradtak, és a középkorban nagy lelkesedéssel olvasták a zarándoklatra készülők. Ebből készültek föl, hogy milyen is egy zarándoklat, mire kell számítani, és hogyan tájékozódjanak ott. Persze nem csak ebből az egyből, hanem korábban is számos zarándoknak volt útja ide, és meg is írták egy részét.
Na most engem egyetlen dolog zavar, hogy előttem van Egyiptom térképe, illetve a Szentföld térképe. Tehát ahogy folyamatosan ilyen, hogy is mondjam, balról jobbra haladva.
Körbe mennek tulajdonképpen a földközi tengernek a partvidékén.
Tehát az annyit jelent, hogy Alexandriában szálltak esetleg ki?
Igen.
Akkor jól gondoltam, mert Alexandria volt az egyetlen olyan kikötő, ami képes volt, tehát a Szentföld felé azért voltak még kikötők, de Alexandria volt az a kikötő, amely képes volt befogadni
igen,
a nagyhajókat.
Igen, jellemzően oda mentek, ott szálltak ki, és onnan gyalog haladtak tovább. És még egy alkotásról, még egy műről beszélt, John Mandeville-nek a művéről, akit Jehan de Mandeville-nek is neveztek, és aki francia nyelven, hát
akkor Jean Mandeville volt, nem?
Nem, így szerepel burgonyi dialektusban, tehát Sir John Mandeville-nek is nevezik. Tehát a helyzet az vele, hogy elméletileg ő egy angol lovag volt, aki bejárta a Szentföldet, és szentföldi utazása közben járt Egyiptomban is, és hát írt Egyiptomról is, ahol például azt írta, hogy marasztalták, hogy maradjon ott, még ki is házasították volna, a gazdag birtokot kapott volna, csak a keresztény hitét kellett volna a muszlimra váltani, de ő ezt nem tette meg.
Na jó, ez már a későbbi időkben lehetett.
Na most ez szerepel az ő művében, amit egyébként 1357 és 1371 közöttre tesznek, mint megjelenést. Na most vele kapcsolatban azért sok minden fölmerült, mert a művében szereplő utalások filológiai úton ki lehetett mutatni, hogy valójában ennek a műnek a szerzője sose járt ezen a vidéken, egy kompiláció a munkája, tehát összegyűjtötte mindazt, amit erről a területről és az utazásról a korábbi időkben, az ókortól egészen az ő idejéig írtak, és ezeknek a segítségével, meg amit esetleg személyesen hallott zarándokoktól, azokat kombinálta össze olyan formában, hogy nagyon sokáig azt hitték, hogy ez egy valódi úti élmény beszámoló, és tulajdonképpen csak a 19. században jöttek rá arra, hogy itt valami nem stimmel, és a legutóbbi kutatások alapján feltételezik, hogy egy liezsi orvos írta ezt a művet.
Ezek szerint a középkorban már létezett Mai Károly elődje.
Hát voltak olyanok, akik fiktív történeteket írtak. Minden esetre Irsai Nagy Balázs nem erre hegyezte ki az írását, hanem a kopt ABC-nek a középkori Európában való ismerete, illetőleg, hogy milyen formában hagyományozott. De ezekből indult ki, ezekből a művekből. És végül még egy előadás volt, Schreiber Gábornak az előadása, aki viszont a Karnaki második pülonnak az egyik kapu föliratát elemezte. Ennek a kapunak az az érdekessége, hogy 5. Ptolemaiosz korában Tébában volt egy lázadás, egy Ptolemaioszok elleni lázadás, tehát szerették volna az idegen uralkodót a trónjától megfosztani, a Tébaiszban lakó közösségek, ott élő emberek, és hát a lázadás természetszerűleg, mint a történelemből tudjuk, leverték, viszont a lázadás során megsérült ez a kapu, és utána 6. Ptolemaiosz nem csak helyreállította, hanem még újabb föliratot is vésetett rá. Na, erről a föliratról volt szó, amely egy kozmogónia, tehát egy világteremtéssel kapcsolatos fölirat volt, és amelyiknek a tartalmából egyértelmű volt, hogy ez egy új, korábbi elképzelésekből összeállított, összeötvözött Ptolemaiosz kori alkotás, amelyik nem csak a tébai elképzeléseket, hanem a Memphisit, a Hermopolisit és a Heliopolisi teremtés mitoszokat próbálta, illetőleg hát nem csak próbálta, hanem alkotta egy új kompozit teremtés mitosszá, amiben szükségszerűen Amon, Téba főistene játszotta a legfontosabb szerepet.
Na most tekintettel arra, hogy itt a ptolemaidákról van szó, akik alapjában véve görög,
makedon
származásúak. Nem lehet, hogy ezt a teremtés mitosz konglomerációt befolyásolta a görög, bár abban az időben a görögök azért nem.
Tehát ezt nem befolyásolt, ez az egyiptomi elképzeléseknek az újfajta szintézise volt, mert ugye az ókori Egyiptomban szinte minden helynek megvolt a saját maga önálló elképzelése a világról, amelyek között gyakran szerepelt a világ teremtésének a története is, és ez nagyon különböző lehetett. Az ősdom kiemelkedése, a lótusz megjelenése, pták szóval alkotása, a Hermopoliszi nyolcasság, tehát többféle teremtés mítosz volt, vagy a nagy gágogó, az ős tojás vagy lúd, tehát sokféle volt, és próbálták egy rendszerbe alkotni. Itt ebben az esetben a thébai Amonnak az ősiségével, elsőségével. Tehát a különböző megjelenési formái mutatkoztak meg, például, hogy legkorábban Kematef kígyó formájában, aztán Irta kígyó formájában jelent meg, aztán utána a Hermopoliszi nyolcasságnak megfelelő nyolcasság alakot, és utána vette föl tulajdonképpen a már látható Amon alakot. Na most itt a szövegnek az elemzésével ennek a részleteibe, illetve a pontos formálódásába lehetett bepillantani.
Na most, hogyha itt a világ teremtéséről beszélünk, ami így összejött, szeretném megkérdezni tőled, hogy az egyiptomiaknak volt elképzelésük a vízözönről, vagy nem is hallottak róla?
Hát ők eleve a Nunból, az ős vízből származtatták magukat. Tehát az, hogy vízözön, tehát bibliai vízözön az nem létezett, de a kezdet kezdetén a víz volt. Jó, az ős víz.
Tehát ők onnan jöttek.
No, viszont nagyon elment az idő, úgyhogy egy kis zenét hallgassunk, és utána viszont rögtön kezdjünk bele akkor a mai témánkba.
Be is fejezted ezt?
A híreket.
A híreket? Na jó, akkor hallgassuk a zenét. Hallgatóink, most éppen megszakítottunk egy szomorú szerelmi történetet, amit itt dalolt egy szomorú lelkű ifjú. Önök továbbra is a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallhatják, abból is a Thotmesz művészeti műhely műsor. Na most eddig még nem sokat beszéltünk a Thotmesz művészeti műhelyről, ugyanis Hédi barátném itt mellettem elmondta, hogy mi történt az ELTE-n, milyen előadások voltak, méghozzá nagyon érdekes előadások voltak. Bocsáss meg, csak a címeket, hogyha bemondanád.
Témákat mondanám inkább.
Vagy a témákat, bocsánat, a témákat valóban.
Jó, tehát az első téma az Imiszeva sírjában a király szobroknak, a királylistáknak a jelentőségéről szólt, és Bács Tamás tartotta, A második téma Hasznos Andreának, a tébai kopt szerzetesek remetéknek az emlékeiről, életéről szólt. A harmadik az Irsai Nagy Balázs tartotta, ő pedig a koptok, illetőleg a kopt ABC-nek az európai ismertségéről beszélt, arról, hogy hogyan, mint írták és mit értettek alatta, és milyen zarándoklatokhoz, illetőleg hogyan kapcsolódott ez az európai kultúrához. A negyedik előadás pedig Schreiber Gábornak az előadása volt, a Karnaki Amon-Ré templom második pülonjának 6. Ptolemaiosz-kori egyik föliratáról, ahol egy új Ptolemaiosz-korban szerkesztett tébai teremtés mítosznak az elemeit magyarázta el.
Hát ez az, amit én nem tudtam volna magam részéről ilyen gyönyörűen összefoglalni, de az az érzésem, hogy itt az idő, hogy rátérjünk a Thotmesz művészeti műhelyre, ahol is csodálatosan szép ládikókról fogunk beszélni, miután a ókorban nem ismerték a ruhás szekrényeket, ahova felaggatták különféle ruhafogasokra a ruhákat, azon vagy begyömöszölték a fehér neműt különféle fiókokba, hanem nagyon szép, nagyon díszes ládák voltak, szinte minden tárolásra alkalmat, tehát mindenféle tárolásra alkalmasak voltak.
Igen, tehát az ókori Egyiptomban a házak, ahogy épültek, a korai időszakban szinte alig volt bútor. Ami bútor volt, az gyakorlatilag tárolásra szolgált, ládák voltak, volt ágy, bár nem mindenütt volt ágy, hogyha valaki szegényebb volt, akkor még ágyra sem tellett, és székek is csak a családfőnek jártak a kezdeti időben, később változott a helyzet, és több bútor került a házba. A házak falában voltak esetenként fülkék, ezeknek a fülkéknek a funkciója az változó lehetett, a közös bennük az volt, hogy valamit oda helyeztek, tehát szekrényként is használhattak egy-egy ilyen fülkét, de például az Újbirodalom korában a házi oltárok is itt ilyen fülkében helyezkedtek el az isteneknek a képmásaival, vagy sztélékkel, és a mozgatható tárgyakat, azokat ládákba, dobozokba rakták, amiket többnyire fából készítették, és ezeknek a fa ládáknak nagyon gyakran igen díszes külsőt adtak, és éppen amit kiválasztottunk a mai műsorhoz, Kának a sírjából, Torinóban vannak a leletei, Dél-Medinében találták egy kis fa ládikát, amelyik vászon, tehát ruháknak a tárolására szolgált.
Bocsás, egy pillanatra azt mondod, hogy K. A K az nem
H, valami... tehát a KH, ahogy szoktuk mondani, félkarikás H-val írják a nevét. Négyféle H volt az ókori Egyiptomban, ez a négyféle H-nak az egyike, ami esetenként S-é alakult, tehát S hangzást vett föl, ugyanakkor a görög K-hez is hasonlított, tehát innen van ez a K.
Értem.
Igen, mert nem a kígyóhoz, pontosan, kígyóhoz semmi köze nincsen.
Pontosan ami... az jutott eszembe a kár, mint kígyó.
Nem.
És
nem.
Jellegzetes személy volt, vagy?
Ká egy nagyon fontos személy volt Dél-Medinében, a királysírok építésénél játszott fontos szerepet. Képzettsége szerint írnok volt, azon belül azonban specializálódott építésznek, sírépítőnek, ezért is volt az, hogy magukkal a fáraókkal is kapcsolatba került. Egyes elképzelések szerint harmadik Tutmozisszal már, de ami biztos az az, hogy utána uralkodó második Amenhotep nagyon fontos személynek tartotta. Na és tehát az ő sírját megtalálták, de meglepő módon a sírja és a sírhoz általában hozzáépített halotti kápolna ebben az esetben két egymástól viszonylag távol levő épület volt. Tehát a halotti kápolnáját már Lepsius is ismerte, sőt képeket is publikált belőle, míg a sírját az csak 1906-ban sikerült megtalálni. Amikor megtalálták, kiderült, hogy sírrablásoktól mentes sír volt, nagyon bőséges lelet együttessel. Ezeket a leleteket megint csak nagyon meglepő módon abban az időben, 1906-ban, amikor elméletileg a leletmegosztással az előkerült leletek fele a Kairói Múzeumba, fele pedig az ásatónak a tulajdonába került, akkor Gaston Maspero szinte a teljes leletegyüttest átengedte az olasz ásatóknak, a Torinói Múzeumba kerültek. Na most ezekből a leletekből választottunk ki négyet a honlap számára, ezeket tettük föl,
négy ládika, illetve láda látható a honlapon, a négyből kettő ruhás láda és hájé volt, kettő pedig kozmetikai láda, tehát különböző illatszereket, parfümöket tartalmaz, például szemfestéket, de a kettő közül az egyik nem hájé, hanem a feleségé volt, és a feleségét egyébként Meritnek hívták, és ez a láda, ez a kozmetikai láda ki van nyitva, tehát azt is jól lehet látni, hogy hogyan helyezték benne el a különböző kozmetikumokat, különböző edénykéket.
Méghozzá nagyon szép kék edényekben.
Kék fajansz edények. Illetőleg nem feltétlenül fajansz. Amiket látni lehet, azok egyike sem fajansz, hanem üvegpaszta mind a három. Egyébként azt még fontos tudni, hogy a 18. dinasztia közepén élt. Abban az időben, amikor Egyiptomnak az expanziója, a gazdagsága egyre jobban megnyilvánult, és amikor az életmód is jelentős változásokon ment át. Tehát ez tükröződik tulajdonképpen a gazdag leletekben is, amik azonban nagyon hagyományosak a maguk módján, mert hát nézzük meg, hogy néznek ki ezek a ládák. A formájuk az olyan, hogy forma alapján jóval korábbiak is lehetnének, a díszítésük azonban ennek a ládának nagyon jellemző stílusa tekintetében az új birodalom korára. Elmondanád, hogy mit látunk rajta, hogy ne csak én beszéljek?
Ja, én azért bízom rád, mert nem akarok semmiféle butaságot mondani, mert a képen található összesen 4 darab személy. Én, ha így ránézek, én azt mondom, hogy valami gazdag úrhölgy jött el látogatóba egy családhoz, egy férjhez és egy feleséghez, akinek a gazdag úrnő háta mögött egy fekete rabszolga, hogy is mondjam, akit egy fekete rabszolga legyez.
De fekete? Lehet, hogy
hát barna.
Hát a haja fekete, de egyébként...
A sötét barna. Nem jelent semmit, de az úrnő viszont hófehér arcú, tehát azért mondom, hogy ez az én elképzelésem, de te jobban tudod, hogy miről van szó.
Jó, akkor átveszem a szót. Tehát itt két ülő szemét látunk, előtte egy lábon álló kis kerek asztalka van, vele szemben pedig két álló személy, két nő, két férfi, mindkét oldalon egy-egy férfi, egy-egy nő.
De a férfiak barna bőrűek, a nők fehér bőrűek.
Igen, hát mint az egyiptomi művészetben általában, önmagában, hogyha csak egy töredéket látunk, és sötét, vöröses, barna a színe, akkor lehet tudni, hogy férfi ábrázolt. Ha szép, világos, sárga, akkor ez azt jelenti, hogy ott egy nőről van szó. Tehát az egyiptomi kultúrában a színeknek is megvolt a maguk szerepe. A színkánon az nagyon jellemző volt, úgy általában a kultúrában voltak általánosan meghatározott színek, és egy-egy időszaknak is, hogy melyik színeket részesítette előnyben, az is jellemző volt.
És ezt le is írták, tehát ez egy írott kánon volt, vagy pedig csak úgy általában?
Megfigyelések alapján tudjuk ezt. Az egyiptomiak ugyan nagyon szerettek írni, nagyon sok mindent leírtak, de ilyen elméleti kérdésekkel nem foglalkoztak, vagy legalábbis a mesterségnek a fontos szabályait, azokat nem írták le, mert az úgy magától értetődő volt. Azt minden tanuló, mire festő lett, mire írnok lett, mire bármilyen foglalkozást nézünk, fémöntő lett, vagy földműves lett, a mesterségének a szabályait meg kellett tanulja. Tehát az ilyen dolgokat, a fogásokat, az alapelveket, azokat fölösleges volt leírni, mert hát azt úgyis mindenki tudja, a triviális dolgokat mi se szoktuk leírni, csak évtizedek múlva derül ki, hogy nekünk akkor triviális volt, de másoknak máskor nem az. Tehát ők ezt nem írták le. Vannak szövegek, amikben említést tesznek ilyenről, de nem foglalták külön rendszerbe, tehát nem volt ilyen tankönyv, amiben, hogy hogyan festünk, mit milyen színűre festünk, azt elmagyarázták volna. A színeknek volt szimbolikája is, tehát inkább ilyen szempontból közelítették meg esetleg a dolgokat, hogyha megnézzük itt az áldozati asztalt, mert ez az asztal, ez áldozati asztal, bár úgy a lakomákon is ugyanígy néz ki, csak a fölirat alapján itt kiderül, hogy azért áldozatról van szó.
Hát ezért gondoltam én, hogy látogatóba jött a hölgy a családhoz, miután ott volt a megterített asztal, és ott volt két ülő személy.
Na, tehát itt az asztalon, hogyha megnézzük, ugye vörös színű a hús. Ez természetes, hiszen a húsnak a színe vörös. Előfordul azonban olyan ábrázolás, ahol a hús vörös színe helyett zöld színű a hús. Na most ez viszont szimbolikus oka van, nem penészes a hús, nem azért zöld, hanem azért zöld, mert mint tudjuk, a vörös szín a szétnek a színe. Na most, hogyha mitológiai síkon közelítjük, szimbolikus formában közelítjük meg az ábrázolást, akkor az a szín ott szétet, a gonoszt, a rosszat idézi meg, amit ugye természetszerűleg nem akarunk megidézni, tehát hogyha ilyen szemszögből nézte valaki, akkor inkább a vörös-piros helyett lehetett a zöld színt használni.
Nem lehet, hogy az illető vegetáriánus volt?
Nem, nem tudunk Egyiptomban olyanról, hogy valaki tartózkodott volna szándékosan a húsfogyasztásától. Az más kérdés, hogy voltak, akik ritkán jutottak hozzá, mert azért a szegényebb egyiptomiak zöldségen éltek. Jó, hogy a hal madár viszonylag olcsó volt, de hát azért nem mindig jutottak hozzá ahhoz sem. És hát ünnepek, nagy ünnepek, amikor pedig a népünnepeken marha húst is kaptak, azok külön ezért is nevezetesek voltak. A halottak számára, mert itt a halottakról van szó, hiszen sírból került elő, ez nagyon fontos volt, hogy finom, jó ételeket, italakat kapjanak, arra volt szükségük. Na most, hogy ez a halottaknak szolgált, ezt itt a föliratból tudjuk, mert ezen a sárga alapon hátul, az asztal fölött, de egy kicsit az ülő személyek felé eső oldalon el lehet olvasni a föliratot is, ami a Hotebdi Nisuttar, a szokásos áldozati formulával kezdődik, tehát a sír sztéléken is, vagy bárhol, ahol a halotti áldozat bemutatásáról van szó, ott a királyi áldozat adassék, ezzel kezdődik az áldozati formula. Tehát itt is erről van szó, és az szerepel utána mindjárt, hogy Ozirisznak, mint ahogy az illendő a halotti áldozatnál, a nagy istennek, a mindenség fejedelmének, és akkor ott szerepel az, hogy ez az áldozat kenyérből, sörből, marhából, madárból, és minden más dologból nyilván. Tehát, és minden dologból álljon.
Tudtak minden ezek az egyiptomiak élni, szó se róla.
Tehát minden szép és jó dolog szokott lenni. Itt nyilván nem akarták a helyet jobban húzni, bár szemmel láthatóan ugye a hieroglif föliratot oszlopokba rendezték, az egyes oszlopoknak a helyét piros színű festéssel, ecsetvonással, vonallal jelezték, és látszik, hogy még két üres oszlop van, ahová szintén szántak valamit. Na most, hogy mit szántak, azt is ki lehet következtetni, mert hogyha megnézzük azt a két alakot, akik ülnek, akkor az egyikük fölött oda van írva, hogy H, tehát ez a bizonyos K, akinek a sírjában előkerült, és Máheru, igaz hangú, Her, négye rá, a nagyisten előtt. Ez a nagyisten, ez nyilvánvalóan Ozirisz isten, akinek az áldozatot bemutatja. A nő alak, aki pedig mögötte ül, ő pedig Meretnek nevezik, Szenet, tehát testvére, tehát nyilvánvalóan itt nem testvérről, hanem feleségről van szó, hiszen a szerelmet is testvérnek, fivérnek, húgnak, vagy nővérnek szokták nevezni, tehát ilyen értelemben van, akinek Meret a neve. Tehát azért szerepel itt a Szenetef Meretef, az ő szeretetje Meret. Tehát ebből tudjuk, hogy ők azok, akiknek az érdekében bemutatják ezt a királyi áldozatot, és ebből következik, hogy az a két személy, aki a túloldalon áll, ők azok, akik bemutatják az áldozatot, ezt a családtagok szokták bemutatni, tehát ők a családtagok. Na most ez a legyező, amit legyezőnek mondtál, ez, hogyha jobban megnézed, egy kicsit torzos sikerült virág, mégpedig egész pontosan nem lehet jól látni, hogy melyik virág, lótusz, vagy pedig papirusznak a körvonalai bontakoznak ki, tehát feltehetőleg inkább lótuszvirágot tart ott a férfiú, hiszen maga Ká is lótuszvirágot tart, tehát ebből látszik, hogy minden valószínűség szerint ilyen kék lótuszt kívántak oda is rajzolni, csak pirosra sikerült, aminek az lehet az oka, hogyha az ember jobban megnézi ezt az ábrázolást, hogy úgy tűnik, hogy a fa, amin dolgoztak, azt ugye le kellett alapozni, hogy szépen lehessen rá festeni. Tehát itt készült egy alapozás, amelyik alapozás úgy tűnik, hogy vöröses színű volt, mert ahol a háttérnek a sárga színe kevésbé vastag, tehát vékonyabb rétegben lett fölkenve, ott ez a sötét barnás szín jön elő. Tehát feltételezhetően itt, ezen a részen nem festették le azt a virágot, hanem kihagyták, hogy majd a fehér meg a kék színnel festik meg. És valamilyen okból kifolyólag elmaradt a részleteknek a megmintázása. Na most érdemes azért a részletekre is egy kicsit kitérni. Itt bútorokról volt szó. Ezt a széket, hogyha megnézzük, akkor látszik, hogy itt tulajdonképpen nem székről, hanem valójában egy padról van szó, mert mind a ketten ugyanazon a széken ülnek egymás mellett, tehát ez azt jelenti, hogy annak a széknek szélesebbnek kellett lenni egy embernél, tehát két személyes volt, úgyhogy joggal nevezhetjük padnak. Na most az is látszik, hogy ennek a széknek a lábai, elől is, hátul is van egy-egy lába, kettőt ábrázoltak a négy láb helyett. Mind a két láb fekete színű, ugyanúgy, ahogy maga a széknek a lapja is fekete színű, illetőleg a háttámlának is a külső oldala fekete. Na most ez felveti annak a gyanúját, hogy ez a szék nem akármilyen szék lehetett, hanem ébenfa vagy ébenfát utánzó szék, mert hiszen Egyiptomban nagyon sokféle fafajtát használtak. Ezen fafajták egy része a helyi Egyiptomban meglevő fákból készült, másik pedig külföldi idegen fából, amit importáltak. A déli import között az ébenfa az nagyon jelentős volt, de nem csak délről, hanem északról is, más területekről is érkezhetett bútor. Hát ebben az esetben ezt nem állítom, hogy az volt, de minden esetre olyan hatást kívánt kelteni ennek a bútornak a festője.
Most ehhez hozzátartozik még az is, hogy az ébenfa az nem kezdettől fogva fekete, hanem fokozatosan feketedik. Tehát a korral, ahogy öregszik, úgy feketedik. Ugyanis lehet látni néha kétszínű kis faszobrokat, ha Egyiptomba jár az ember, ahol a, mondjuk az oroszlán feneke az fekete, de az előső része az világos, mert olyan ébenfából készült, amelyiknek az a része az már teljesen érett volt, az eleje pedig még nem teljesen érett. Ugyanezt gondolom a dobozoknál is alkalmazhatták, hiszen így kétféle színhatást értek el.
Elképzelhető, de amit biztosan tudunk, hogy az ébenfa nagyon drága volt.
Az egy
rendkívül drága dolog volt, ennek következtében az igazából királyi bútor volt, és az előkelők is nagyon takarékosan bántak vele, és ennek következtében a furnírozás mestersége is kialakult, vagyis hogy egészen vékony, 3-4 mm vékony rétegeket készítettek, és ezzel beborítottak, befettek részeket fapeckekkel rögzítve, és persze ragasztva is, részben növényi alapanyaggal, tehát mézgával, részben pedig állati enyvel rögzítették ezeket, még a peckeken kívül is.
Attól függetlenül nem lehetett könnyű dolguk, mert azért az ébenfa elég kemény.
Hát komoly mesterség volt az asztalos mesterség, és berakások is vannak. Na most az ébenfát jellemző módon elefántcsonttal felváltva használták az ilyen berakásoknál. Az elefántcsontot, hogyha nem ébenfával használták, akkor nagyon szívesen használták még a fajanszal is. Ilyen módon alakítottak ki mintákat. De visszatérve ehhez a ládikóhoz, hiszen most erről beszélünk, azt még nem mondtuk el, hogy itt ezen a széken ülnek, előttük az egylábú asztal hasonló mintájú, egy kicsit talán világosabb, tehát inkább feltételezhető, hogy ez nem ébenfából készült, hanem valamilyen más egyiptomi fából. És ahogy itt ülnek, Há és Merit, lehet látni, hogy nagyon szépen ünnepélyesen föl vannak öltözve, több rétegű ruha van rajtuk, és az utolsó réteg egészen vékony, áttetsző, tehát királyi vászonból van. Hasonló ruházat van a velük szemben állókon is, tehát innen látszik, hogy azért ők is előkelőek, és nagyon divatos viselete van a ifjúnak, aki itt áll, és ezt a nem befejezett lótuszvirágot tartja a kezében. mert a köténye úgy van megkötve, ahogy egyébként a katonáknál is megkötötték egyes esetekben, és ami nagyon divatos volt ebben az időben, hogy körbe tekerték, és a tekerésnél kimaradó résznél ilyen egészen kis hegyes, vékony csúcsban haladt lefelé a ruhának a szegélye. Tehát ez egy új divat volt ebben az időszakban. Na most azt is látjuk, hogy Hának a felső testét is egy ilyen tunikaszerű, egészen vékony vászonból készült ruha borítja, amit a nyaknál összekötöttek, az áldozatot bemutató feltehetőleg fiának viszont a felső teste az csupasz. A hölgy egész ruhát visel, és szintén egészen vékony anyagból, a frizuráját viszont érdemes megnézni és összehasonlítani Meritnek a frizurájával, mind a kettőjükön van diadém, és az fogja össze az egyébként szabadon lógó hajat, ami Meritnél csak itt egészen a végén van szorosan fonva, a feltételezhetően lányánál, aki vízáldozatot mutat be, itt a heszedényből látjuk. Ott viszont már az álltól lefelé sűrűbben van fonva, szorosabbra van fonva a haja. Na most még egy dolgot érdemes megnézni, az, hogy ennek a ládikónak a tetején van egy kis kiemelkedő gomb.
Úgy ez ki, mint egy stoppolófa.
Most ezt a gombot a többi ládikón is megfigyelhetjük, és nem véletlenül. Itt, hogyha ezt a másik ruhás ládikót megnézzük, ami a honlapon is fönn van, tehát a Fáraók földjén műsornak a mai adásához, akkor lehet látni, hogy ez a két gomb, ez egymással szöget zár be, és úgy zárták le a ládát, hogy amint a másik kozmetikai ládikon látni lehet, ami ugye berakásokkal díszített, amiről már szó is volt, hogy itt összekötötték és lepecsételték. Tehát, hogy csak azt tudja kinyitni, vagy hogyha más kinyitotta, akkor azt lehessen látni, hogy föltörték. Ezért került ez ide, és akkor egy láda belső is, amit említettél, hogy milyen szép kis parfümös edénykék vannak benne, ezen azt is lehet látni, hogy voltak olyan esetek, amikor belülről is osztották a ládákat.
Igen, most kellene arról beszélni, hogy tulajdonképpen ezek a berakások saját anyagból készültek, vagy... Én azt mondtad, hogy elefántcsontból készültek, én azt mondtam, hogy ez Mother of Pearl-ből készültek, de hát akkor ezek szerint...
Tehát nem kagylóból készültek, ezek különböző fából készültek, vagy elefántcsontból.
Az az érzésem, hogy most, hogy így felkeltettük az érdeklődésüket, most hallgassunk egy kis arab zenét.
Oké, de zene előtt még az ébenfa kérdéséhez hozzátenném azt, hogy Egyiptom nagyon nevezetes volt az ébenfa bútorairól, tehát gyönyörű szépen meg tudták őket mintázni, és a király ajándékok között is szerepelt, mert tudjuk például, hogy harmadik Amenhotep fáraó a babiloni királynak ébenfából készült bútorokat küldött, ami a babiloni királynak nagyon megtetszett. De azt is hozzá kell tenni, hogy azért Egyiptom északról is hozott fákat, és különböző fenyőféléket, már nagyon korán, az archaikus korban föltűnnek az északi importfák. Különösen kedvelt volt és nagy értékű volt az északi importfák között a cédrus. Hának a leletei között azonban úgy tűnik, hogy nem cédrusok, hanem hazai fák voltak, amiket viszont nagyon szépen, ügyesen úgy válogattak meg az asztalosok, hogy egy-egy darabot esetleg több fából is összeállítottak, mindegyik fának a maga jellegzetességét kihasználva, tehát olyan módon, hogy például a szikomorból peckeket készítettek, mert arra nagyon kiváló volt, a tamariszkusz az vetemedett, tehát abból egészen kicsi tárgyakat készítettek, a legkedveltebb fa az akácia volt, mint arról már beszéltünk, viszont nagyon sokféle fát használtak az egyiptomiak importfák között is, most jutott eszembe, hogy például Kis-Ázsiából még tölgyfát is importáltak. Tehát tölgyfa bútorok is vannak, ha nem is túl nagy mennyiségben, vagy például szilfa is van egyiptomi műtárgyak között, tehát nagyon alaposan anyagvizsgálatnak kell alávetni az egyes fákat, vagy jávorfa is található egyiptomi műtárgy, jávorfából is készülhetett. Úgyhogy komoly restaurátori munka néha egy-egy fa fajtájának a meghatározása. Na, és akkor most már valóban jöjjön a zene.
Ο χρόνος φεύγει, μα από σένα δεν θα φύγω. Τον ήλιο σβήνω για να ζήσω στο φεγγάρι.
την αγκαλιά σου θα την κάνω μαξιγάρι. Συντρίμιανη ζωή μου, έλεος, θυσία η αντοχή μου, έλεος. Υφαίσθιο είναι η ματιά σου, φωτιά να βγουν τα φιλιά σου.
Χαβίβι, α, χαβίβ, αλβί, αντούμ, بكلمة بشتاق وبدوم. تعالى خلي قلوبنا تعيش لو انا ده نصيبنا ومكتوب.
Kedves hallgatóink, önök tehát a Kontakt Rádióban a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát, a Fáraók Földjén hallgatják, azon belül pedig Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és a 18. dinasztia idején egy dél-el-medinei sírban talált leletek közül választottunk ki egyet a mai adás számára, egy ruhás láda, amelyik H sírjában került elő, a H sírja pedig Dér-el-Medinében található, hiszen Dér-el-Medinében dolgozott, ott volt a munkásoknak a felügyelője H, és az ő és felesége sírja a 8-as számot viseli, tehát elég korán fedezték föl, nem véletlenül Schiaparelli 1906-ban folytatott itt ásatást, mert hogy az ő ásatása nyomán lett ismerté ez a sír. És nagyon szokatlan módon Maspero mindössze 2 tárgyat tartott vissza Egyiptomban, az összes többit oda ajándékozta Schiaparellinek, és így Olaszországba került. A sírban talált leletek közül pedig egyet választottunk ki, ez pedig egy ruhás ládikó volt, amelyikben H-nak a ruháit találták meg, mármint a ruháinak egy részét. Maga a ládikó csak kívülről volt festve, szép színes festéssel, körbe mind a 4 oldalán és a tetején is, egyébként nyeregtetős, és a tetején, mint említettük, van egy gomba formájú gomb, amelyiknek a segítségével le lehetett zárni az egyik oldalán is, hogyha szemben a fő oldallal, amiről beszéltünk, hogy áldozati jelenetet festettek rá, tehát hogyha azzal szemben állunk, akkor jobb oldalon, ott van a timpanon alatti részben a másik gomba formájú gombocska. A kettőt összekötötték zsinórral, megkötötték a zsinort, és a kötésnél pecsétet helyeztek rá, és ilyen módon lehetett leellenőrizni, hogy épp volt-e a tartalma a ládának.
Na most a láda kívülről, mint említettük, tehát áldozati jelenetet ábrázol a szemben levő fő oldalon. A többi oldala is festve volt azonban. A többi oldalakon növényi és geometrikus minták díszítették a ládikót, díszítették a ládát. A díszítések között még egy dologról nem beszéltünk, nevezetesen azt, hogy volt olyan, van olyan része, mégpedig a szélső keretet alkotó rész, amit viszont úgy festettek meg, minthogyha fa lenne, tehát valóban fából van a láda, fából készült, de ezt a fa mintát, ezt a két függőleges keretet alkotó elemre még külön rá is festették. Maga a jelenet fehér háttérből emelkedik ki, amiről, mint említettük, néhol átüt az alapozásnak a piros színe, és a lábak is ugyanilyen piros színűek. A jelenet fölött pedig van egy díszítősor, amelyiket lefelé irányuló lótuszszirmokkal díszítettek, azzal festettek ki, és a tető pedig, ami nyeregtető, geometrikus mintájú, és ezen a nyeregtetőn legfölül, középen, ahol összeér, van egy vékony sáv, fehér alapon, hieroglifákkal itt a teljes halotti formula van kiírva H számára. Na most H sírjában nem csak ez került elő, ha már említettük, hogy 1960 Ernesto Schiaparelli tárta föl, akkor azt is említsük meg, hogy nagyon sok más dolog is került elő ebben a sírban. Gyönyörű szép leletek a 18. dinasztia korából. Ugye H volt feltételezhetően az a személy, aki 4. Tutmózisznak és utána a 3. Amenhotep fáraónak a sírját megtervezte, bár ez nem biztos, de az biztos, hogy az építés vezetője ő volt mind a két esetben, és nagy valószínűséggel már dolgozott 2. Amenhotep fáraónak a sírján is. Van olyan feltételezés is, hogy 3. Tutmozisz korában is már nem csak hogy élt, hanem dolgozott is Tér-el-Medinében. Tény viszont, hogy nagyon szépen, jól felszerelt sírba temették el, és ez egy szenzáció volt 1906-ban, és azóta is szenzáció, mert érintetlen sír volt, tehát sírrablók nem törték föl, így amikor kinyitották a sírnak az ajtaját, akkor lehetett még látni, hogy az utolsó távozó után fölsöpörték, tehát a lábnyomokat eltüntették. Azóta persze por borította már az a területet, tehát a sírnak a talaját, illetőleg az egyes tárgyakat is, de ezeket a restaurátorok gondosan eltávolították, és modern kiállítási vitrinekben a Torinoi Múzeumban meg lehet tekinteni az egész síregyüttes, kezdve az ágytól, amit megvetettek, tehát az ágynemek is rajta vannak, a különböző tároló edényekig, amik között vannak gyönyörű, szépen megfestett edények, a szandálokig, az eszközökig, amiket H. használt, például az eszközök között ott van a papírusz lesimítására szolgáló eszközei is, fa lemezek, fa tárgyak, illetőleg hát a sírjában természetszerűleg elhelyezték magát hát is, és feleségét Meritet is, nagyon szépen megmunkált koporsókban, fából készültek a koporsók, de mindegyik koporsó H két koporsóban feküdt, felesége Merit egy koporsóban, mindegyik aranyozással volt díszítve, és mind a kettő mumia formájú koporsót még egy-egy láda formájú koporsóba is behelyezték, ezeket a láda formájú koporsókat bitumennel vették körbe, azzal védték. Na most visszatérve a ládákra, nem csak ezt az egyetlen egy ládát találták a sírban, hanem, mint említettük már, a honlapon, a Kontaktrádiónak a honlapján találnak még további 3 ládát is, amiket szintén nagyon szépen kifestettek, díszítettek, és ezek között volt olyan is, amelyik nem csak ruháknak a tárolására szolgált, hanem kozmetikai piperetcikkeknek a tárolására is. Ezeket a ládákat geometrikus mintákkal díszítették, illetőleg a geometrikus minták mellett még növényi ornamentika is található, mint ami ezen a ládán is volt. A sírban előkerült azonban egy másfajta ládikó is, tulajdonképpen egy kis doboz, a szenetjátéka is volt H Hának, tehát azt is megtalálták a figurákkal együtt, azokkal a bábukkal, amikkel ott lépkedni kellett, és amik pontosan megegyeznek a ma szokásos bábukkal. Technikai okok miatt különösen érdekes az egyik ládika, mindössze kétszínű, kisméretű ládika, és pálcák voltak benne, és azért nagyon érdekes, mert a fából van, és a felületén kis lemezkék vannak, tehát furnírozva van tulajdonképpen, és kétféle anyaggal, az egyik elefántcsont, a másik pedig ébenfa. Na most ez az ébenfa, ez barna színű, tehát nem fekete ében, és tulajdonképpen kicsi téglatest formák, téglalap formákat raktak be, fölváltva, mint egy saktábla az oldalakra, a tetejére pedig egy keretet alkottak az elefántcsonttal, és erre a keretre festették aztán elől, a záró oldalhoz kapcsolódó keskenyebb oldalon, a hieroglif feliratot, amelyikből kiderül, hogy Hának a kája számára készült ez a ládikó, tehát kifejezetten túlvilági használatra. Megmaradt rajta a pecsét is, amivel lezárták, sajnos az nem vehető ki, hogy milyen form, tehát hogy mit pecsételtek rá a képen, de az látszik, hogy háromszorosan áttekerték mind a két gombocskát, és középen, ahol a timpanonnak a csúcsa volt, ott helyezték rá a pecsétet. Na most még egy szempontból érdekes ez a ládácska, nem csak a furnírozás szempontjából, hanem azért is, mert ennek a tetejét nem oldalra kihajtották, hanem ilyen csúsztatós oldala volt, tehát a nyeregtetőnek mind a két oldalát ki lehetett csúsztatni a hosszanti irány mentén, és így lehetett megtölteni a tartalmát. És hogyha már itt technikai dolgokról van szó, egy másik technikai érdekességet is említeni célszerű. Szó volt arról, hogy H. építész volt, tehát a dél-medienei munkásoknak a vezetője volt, de ő maga az építkezéseknél a tervezéssel is foglalkozott, és a szerszám készlete is bekerült a sírjába, pontosabban kerültek be a sírjába szerszámok és szerszám makettek. Ezek között a makettek között volt például ágypád, amivel ugye lenagyolták a fát, és voltak balták, vésők, de volt még egy valami, ami nagyon érdekes, és ami ritka az ókori Egyiptom történetében, hogy ugye ki is kellett mérni ezeket a dolgokat, hogy milyen nagy legyen. Na most találtak egy olyan ládikót, pici dobozkát pontosabban, amiben mérésnél használt egyensúlynak a biztosítására szolgáló kis eszköz volt, és találtak olyant is, ami a könyök mértéket mutatta meg, tehát volt egy pálca, egy olyan pálca, amelyiknek az egyik fele pont egy könyök hosszú volt, és ez bőrtok védte. Emellett volt egy olyan pálca is, ami nem csak hogy egy ilyen egy könyöknyi pálca volt, hanem arany lemezzel borították. Na most az arany lemez borítást azt úgy érték el többnyire, hogy vagy gipszet raktak alá, vagy pedig gyantát helyeztek rá, és ezzel rögzítették a fához az aranylemezeket, és ezen az aranylemezen fölirat is van, és a fölirat nem csak a távolságokat jelzi, tehát az új meg marok távolságokat a könyökön belül, hanem még a föliratból az is kiderül, hogy maga második Amenhotep fáraó ajándékozta ezt Hának. Tehát ez egy nagyon különleges, nagy becsben tartott könyök minta, mérce volt. És akkor legközelebb innen folytatjuk, mert sajnos időnk lejárt, úgyhogy búcsúznunk kell.
Hát ilyenkor könnyes búcsút veszünk Önöktől, és reméljük, hogy a következő alkalommal is mellettünk lesznek, és hallgatnak bennünket a következő pénteken, úgyhogy a viszonthallásra.
Viszonthallásra várjuk kérdéseiket a Veramon beszélgető rovatunkhoz.
Kontaktrádió.
A fáraók földjén.